Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mai napon most már másodszor. Ez egy rendkívüli jó hírek. Különleges jó hírek, hiszen egy diakónussal ülök szemben, ami azt jelenti, hogy újabb papszentelésről számolhatok be, még néhány nap, és Péter atyát most már atyaként, tisztelendő úrként lehet majd köszönteni. Különlegesnek azért tartom, mert délelőtt, amikor Tihanyi Péter diakónust avatta Erdő Péter bíboros, akkor egy olyan ifjú embert avatott erre a hivatásra, aki 16 éves korában érezte a hívást, és a mai világ különösen tág, csábos hívásaival szemben mindvégig megőrizte ezt töretlenül, fiatalon. Még csak nagykorú sem volt. Most viszont egy olyan diakónussal ülök szemben, aki nem 16 évesen, és nem is 18 évesen érezte ezt az elhívást. A számomra az a különös egyébként, hogy abban a faluban született Magyarországon, ahol 1947-ben megjelent a szűzanya. És ezt én különösen úgy érzem, hogy ami nagy boldogasszonyhoz különlegesen köthető, annak valóban van valami különleges, és a misztikusok fölötti még misztikusabb hatása. De én most inkább átadom a szót a diakonus úrnak. Kérem, hogy egy pár szóval ecsetelje akkor azt, hogy hogyan tévedt erre az útra, idézőjelbe téve a tévedés szót. Hogyan találta meg a széles útról a keskeny utat, ha jól mondom.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, annak a Mária Rádiónak a hallgatóit, akit én is nagyon nagy szeretettel hallgattam, szinte ipari méretekben, amikor Budapesten éltem, mert az életem nagy részét Budapesten éltem. És a Mária Rádió nekem, a szívemnek egy nagyon-nagyon kedves rádiója. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a Mária Rádió megkeresett, és itt Egerben adhatok egy riportot, interjút, és bemutatkozhatok, elmondhatom nagy vonalakban az életemet, és mint ahogy kérdezte tőlem kedves Magdolna, hogy tévedtem erről a pályára, persze nem tévedés, éljük, hogy nem tévedés, hanem az Úrnak a hívása, akit ugye papnak akar az Úr, azt, mint hogy mondja, pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint, tehát már a világ teremtése előtt papnak szánt. Az, hogy én egy kicsit később fogadtam el a hívást, bár érettségi után, de több mint 30 évvel az érettségi után, de elfogadtam, és erről szeretnék akkor pár szót mondani. Tehát, ahogy Magdolna is mondta, hasznosan születtem, ez a Mátrában egy kis falu, hasznos falóskút, így ismerhetik a kedves hallgatók, egy Mária kegyhely, nagyon kedves Mária kegyhely, és mint ahogy mondta is, 1947-ben Klára asszonynak jelent meg a szűzanya, és hát erről egy film is készült, az Aranyfűrész, ez megosztotta a falut is, Magyarországot is. Akkoriban nagy port kavar, de hát rengetegen gyógyultak ott, és most is látogatott Mária kegyhely. Valószínűleg innen eredeztethető az az én különleges kapcsolatom a szűzanyával, egy ilyen nagyon mély személyes szeretett kapcsolat, amit magam se értek, és ez már gyerekkorom óta így van. Tehát amióta az eszemet tudom, nekem a szűzanya az életemben benne van. Megfogta a kezem már ugye kisgyerekkoromban, és végigvezetett egészen most az oltárig. Időnként persze, mint egy rossz gyerek, kikaptam a kezemet a kezéből, mint ahogy a kisgyerek is az édesanyja kezéből, aztán elszaladtam ide-oda, de aztán utánam jött, és hát végig ott tartott Jézus mellett, és hogy kerültem a papi pályára. Nem élj, mielőtt a hivatástörténetbe kezdek, azért pár szót az élettörténetemről is, önéletrajzomról, tehát ott születtem, ott jártam általános iskolába, alsó tagozatban hasznosan, de csak alsó tagozat volt, felső tagozatban már pásztorra. Utána Gyöngyösre kerültem középiskolába, és főiskolára pedig Budapestre, ahol pedig gyengeáramú villamosmérnökként végeztem. Ott, amiután ezt elvégeztem, Központi Fizikai Kutatóintézetben dolgoztam mérnökként, onnan vittek el katonának is. A kutatóintézetből pedig, amikor kinyíltak a határok, elkezdődött a szocializmusnak vége lett, ugye, elkezdődött az új rendszer, akkor én is valami újat akartam, és kinyíltak a határok, lehetőségem adódott Olaszországba menni, síoktatóként dolgozni, az akkor nagyon nagy szó volt, ugye addig még nem is nagyon jártunk külföldre.
Ez egy csodálatos dolog, tehát gyenge áramú villamosmérnök, és az egy síoktató. És fizikai kutatóintézet, mind a reáliákhoz kapcsolódik.
Abszolút, tehát én egy nagyon racionális embernek tartom magam. Tehát elindult ez a sportpályafutásom, aztán így visszatekintve ugyancsak Isten tervébe beleillik, mert ott egy-egy szezonban hozzám körülbelül 3-4 ezer ember jött. Az elején még nem olyan intenzíven, de egyre inkább intenzívebben az evangelizációt ott tudtam folytatni, nagyon-nagyon hatékonyan. Onnan nem nagyon ment el olyan ember a 3-4 ezer emberből, aki nem kapott volna csodás, szűzanya csodás érmet a nyakába, vagy levetítettem nekik a Pióatya filmet. Tudták, hogy akik sioktatásra jönnek, abból nagyjából hitoktatás is lesz majd, tehát ez már eleve. És ez tényleg egy nagyon nagy lehetőség volt számomra, Istenhez közeledni is, meg az embereket is közelebb venni Istenhez. És aztán ez is volt az akadálya annak, hogy én hosszú ideig még elodáztam a papi hivatást, mondván, hogy hát ki foglalkozik ezekkel az emberekkel majd. Ki evangelizálja őket? Azt hittem, hogy ugye nekem van ehhez hatalmam, de hát ezt Jézus csinálja, és meg tudja oldani más emberrel is. De minden esetre ez nekem egy nagyon-nagyon jó előképzés volt. Szépen fokozódott bennem a hivatástudat is, hogy hol indult el, az még egy nagyon fontos dolog. Egyik gyónásomban, a Bosnyák téren Bárány Béla atya, a mostani plébános, az én plébánosom is, egy gyónásban megkérdezte, hogy Péter, te miért nem mész el papnak? És akkor így gondolkodtam, hát, hogy ezt nekem eddig életemben miért nem mondta senki? És szinte abban a pillanatban tudtam, hogy én pap leszek. Tehát kellett ez a mondat, de eddig nem hangzott el az életemben. És akkor hát onnan már egy szinte egy egyenes út vezetett, de ott még nagyon sok idő eltelt. Jöttem ide Egerbe egy lelki gyakorlatra, hivatástisztázóra. Itt már a rektor atya is, meg a spirituális atya is, akiknek megint csak nagyon sokat köszönhetek. Balogh Gyula atya és Szabó József atya, a spirituális atya és a rektor atya, akik segítettek engem a hivatásba, és ők is mondták a lelki gyakorlat után, nagy tapasztalatuk van ebben, hogy Péter, neked hivatásodban maradj. Mondtam nekik, hogy nekem még nem hiszem, hogy hivatásom van. Én nekem még el kell menni a sípályára és az embereket evangelizálni. Ugye ez már csak ilyen kis kibúvó volt, de ahogy visszaértem Budapestre, szinte rögtön jelentkeztem a Sapienciára, a Szerzetes és Tudományi Főiskolára, aminél tudtam, hogy már beszámítják az éveket majd a szemináriumban.
Tehát akkor legalábbis nagyon-nagyon tudatosan építette az utat ide, és közben teltek az évek.
Így van, teltek, de azért nem fölöslegesen, és én nem érzem úgy, hogy késői hivatás lennék, bár erre azt szokták mondani, késői, akkor késő valakinek, amikor már elveszett, a pokolba van, de addig soha senkinek nem késő.
Én ezt úgy éreztem, hogy is közben teltek az évek, hiszen közben, ha jöttek ide olyanok, akik érettségi után jelentkeztek, érettségi után érezték ezt a hívást, akkor ott egyre nagyobb lett a korkülönbség, és akkor ön bekerült egy olyan közösségbe, ahol talán többen voltak a fiatalabbak. Hogyan lehetett itt beilleszkedni? Milyen érzés volt ez?
Igen, ezt az akkori prefektus atya is megkérdezte, hogy tudok én majd együtt lenni ezekkel a fiatalokkal, akik a gyerekeim lehetnének. És én akkor is mondtam nekik, hogy hát nem hiszem, hogy ebből gond lesz, mert én nagyon sok gyerekkel foglalkoztam a sípályán is, meg úgy életemben is. És valóban ez így is volt. Tehát én, amikor kérdezték tőlem, hogy érzem magam a szemináriumban, amikor már bejöttem, amikor már igen mondtam, én az elején azt mondtam, hogy hát úgy, mint a mennyország előszobájában, de az utolsó években már azt mondtam, hogy úgy, mint a mennyországban. És akkor ugye fölvettek, kicsit visszaugorva időbe, és úgy vettek föl, hogy a 3 év szapienciából elfogadtak 2, és itt 4 évet kellett végigjárnom. Nagyon érdekes, misztikus tapasztalatom volt, amikor becsukódott mögöttem a szeminárium ajtaja, akkor bekerültem egy olyan rendbe, ami reggel 6-tól este 9:30-ig minden percemet tulajdonképpen beosztja, és nekem az eddigi előző életem pedig a teljes szabadságról szólt. Tehát teljesen én magam osztottam be magamnak az időt, tevékenységet, mindent. Itt pedig egy teljesen éles váltás egyik napról a másikra. Nagyon szabad életem volt előtte, de az igazi szabadságot akkor éreztem meg, akkor tapasztaltam meg, amikor becsukódott mögöttem a szeminárium ajtaja, mert elindultam Már ugye kint is elindultam befelé, de itt aztán abszolút befele kellett indulni, ahol egy sokkal nagyobb, szebb és végtelen világ van a szentélyünkbe, ugye, mivel a külső szabadság elvágódott. Belülre indultam el, és egy nagyon nagy szabadságot éltem meg, és egy nagyon nagy boldogságot is. Még az érsek atya is egyik reggelinél szoktunk átmenni hozzá kettessével egy-egy héten keresztül reggelizni vele, hogy meg ott a szentmisén részt venni, hogy megismerjen minket, és akkor megkérdezte tőlem az érsek atya, hogy Péter, de hát hogy van az, hogy te egész életedet a hegyek között töltötted, szabad levegő, sportolás, most bejöttél ide, itt ülsz, tanulsz, hogy lehet ezt kibírni? És mondtam még, hogy értsek, hogy én se értem, de azt tudom, hogy amióta én ide bejöttem, nekem egyszer se jutott eszembe, hogy én valaha életembe sieltem. És ez tényleg így van, pedig látom a Facebookon is, hogy a kollégáim Kanadából, Ausztriából, Olaszországból jelentkeznek, és mondják, milyen szép nagy hó van, meg egyáltalán nem, nincsen vágy bennem. Úgy magyarázom, vagy úgy próbálom megérteni a megérthetetlent, az életemben nagyon sok ajándék volt, amit Istentől kaptam. A gyerekkorom, itt hasznosan, egy gyönyörű gyerekkor, aztán a iskolás évek, főiskola, aztán a sízés, a munkám, a mérnökség. Tehát ezek mind nagyon nagy ajándékai az életemnek, de itt bent magát az ajándékozót kaptam meg. Tehát olyasmi ez, mint amikor a kisgyerek kap az édesapjától labdát, biciklit, kismotort, és nagyon szeret motorozni és biciklizni is, de annál nagyobb öröme nincs, mint amikor az édesapja ölébe ülhet. És az édesapja átöleli őt, és együtt lehet az édesapja. Amikor az édesapja ad neki időt, persze odakin is időt kaptam, de itt aztán teljesen vele lehettem. Egy fedél alatt lakhatok Jézussal, a Szentségi Jézussal, a Szent Háromsággal, és olyan mértékben lehet itt megélni a misztériumot, az Isten jelenlétét, amit odakint nem tudtam, pedig én odakint is vallásos életet éltem. És még így kicsit visszakanyarodva, tehát életemben nem volt ilyen megtérés élmény. Tehát én nem is nagyon tudom azt, hogy milyen az a megtérés, mert nekem gyerekkorom óta teljesen, világos volt, hogy van Isten, hogy szeret engem, én is szeretem őt, és hogy gondoskodik rólam. Persze ez a hit, ez fokozatosan növekedett, meg voltak azért fájdalmak, szenvedések, meg vargabetűk, de nekem megtérés nem volt. Viszont voltak olyan momentumok az életemben, ilyen nagy döntések, amik viszont ilyen nagy alappillérek. Például, amikor olyan 16 éves koromban, egyik este, emlékszem most is, kimondtam azt, hogy Jézusom, akkor én mostantól kezdve nem mehet el úgy nap, hogy ne imádkozzak hozzád. Előtte is imádkoztam, de azért volt, hogy egy-kettő nap kimaradt, és akkor fogadalmat tettem, hogy soha nem maradhat ki. Aztán olyan 20-21 évesen, amikor kaptam egy Bibliát a kezembe, akkor én nézegettem, forgattam, addig is olvasgattam én, de csak olvasgattam, mint ahogy szoktuk mondani, és akkor ott is egy fogadalmat tettem, hogy jó Uram, ha ezt nekem adod, mert tudtam, hogy ő adja, akkor én ebből minden nap fogok olvasni életem végéig. Ilyen életem végéig döntéseket hoztam. És azt is azóta Isten kegyelméből meg tudom tartani, és így kialakulhatott egy folyamatos dialógus Isten meg köztem, mert az imádságban megszólítjuk őt, a Biblia olvasáskor pedig megengedjük, hogy ő válaszoljon nekünk, vagy ő szóljon hozzánk, és így teljes a dialógus. Tehát egy folyamatos dialógusban voltam egész életemben Istennel. Aztán eljött az idő, amikor tisztasági fogadalmat is tettem, életre szóló tisztaságit, ezt most nem akarom kifejteni, mert hosszúra nyúlna, ez egy külön adás lenne, ez is egy óriási mérföldkő volt az életemben, de ezek mind fogadalmak, ahogy egyre inkább, ha nem biztos, hogy jó szó ez, de hatalmasodott el bennem a Jézus iránti szeretet. Egyre inkább megértettem, hogy mit tett ő értem, mit tesz ő értem. Az is, hogy én ide bekerültem, az annak köszönhető, hogy az ő szíve, Jézusnak a szíve, mint egy nagy mágnes ide vonzott engem. Hogy ez a szeretet nőtt, ez nem volt már más út. Mert amikor az ember egyre inkább megismeri Istent, egyre inkább meg is szereti, és egyre közelebb akar lenni hozzá. És ez egy olyan hatalmas érzés, ami ellen nem lehet védekezni, meg nem is kell. mint a nagy mágnes bevonzott, vagy egy olyan példával is, mint a nagy bolygó körül kering a kis bolygó, és egyre szűkebb pályán, egyre szűkebb, és a vége elkerülhetetlen a becsapódás. Mert akkorára növekszik a szeretet. És itt bent is ez folytatódott, sőt, sokkal intenzívebbé vált. És ez a misztérium, a hivatás misztériuma, ez valahogy így tudtam lefesteni, mert ez egy misztérium. Tehát egy titok, ahányszor mesélem el a hivatás történetem, mindig egy kicsit mást mondok, mert én se értem, de szerintem nincs olyan pap, aki el tudja mondani, hogy ez így és így történt, és mert mindig van benne egy bizonytalanság, egy titok, egy misztérium, egy hatalmas csoda.
Én azt gondolom, hogy a számomra most az a legnagyobb csoda, hogy itt ülhetek, és hallgathatom, és el tudom képzelni, hogy a síoktatói pályafutása alatt mennyivel fontosabb lehetett az evangelizáció, mert alig tudok megszólalni, csak hallgatom, és úgy érzem, hogy képes lennék holnap reggelig végighallgatni azt, amit mondod, de ugye szorít bennünket az, hogy mégiscsak itt néznünk kell, hogy mennyi az adásidőnk is, bár ezt egy picit azért lehet itt alítolni. Én azt szeretném megkérdezni is, hogy fogadták? Mert hogy tiszta szívvel, nyitott szívvel jött, jól érezte magát, és mit szóltak azok a fiatalok, akiknek az édesapja lehetett volna korban, és végül is, hát itt voltak ugyanazzal a hivatástudattal, ugyanúgy, és ők hogy fogadták? Milyen volt ez a találkozás?
Hát ugye én valóban nyitott szívvel jöttem, meg tudtam, hogy nem lesz gond, még nem ismertek, és például az egyik szobatársam, mert az első időben hálóban vagyunk, és aztán kapjuk meg a cellákat, a felsőbb évesek, tehát nekem is hálóval kellett kezdenem, aminek nagyon örülök egyébként, tehát ott többen kell együtt élni, és az egyik fiú azt mondta, hogy ő nem fog ebbe a hálóba jönni, mert ő nem akar az édesapjával együtt lakni. És majdnem elment a szemináriumra azért, mert ezt később tudtam meg. Ugye nem ismert engem. Aztán a vége az lett, egy évig laktunk együtt, hogy nagyon-nagyon megszeretett, és alig tudtunk elválni egymástól, ő már kint van Rómában, úgyhogy nagyon nagy barátság lett. Meg a többiekkel is én azt hiszem, hogy megtaláltam a hangot, sőt, nagyon-nagyon jól éreztem magam, sőt, még komolyságot egy kicsit tőlük tanultam, én egy kicsit a gyerekesebben tudok viselkedni, mint ők, vagy hogy is mondjam. Úgyhogy hát csodálatos 4 év volt ez. Persze vannak mindig konfliktusok, meg nehézségek, meg ezeket se kell letagadni, de alapvetően szerintem egy nagyon-nagyon jó közösség van itt, és nagyon-nagyon szépen lehet megélni a hivatás elkészülést.
Ha jól tudom, akkor ez alatt az idő alatt is van ilyen, hogy a hivatás tudatot meg kell erősíteni, tehát rákérdeznek. Ez most már akkor itt töretlen volt attól kezdve, hogy belépett ide. Találkoztam olyannal, azért kérdezem ezt, és engem nagyon meghatott, hogy fennállt a szószéken nálunk, gyakorlatom volt, és azt mondta, hogy nehezen jutottam ide, majdnem eltévedtem, de ezt ilyen félig mosolyogva mondta, és néztem döbbenten, azt mondja, hogy hát ha nincsenek, akik segítenek, most nem állok itt. Kicsit meginoktam, de nagyon köszönöm azoknak, akik ide segítettek. És akkor úgy eljöttem, hogy úristen, egy zsúfolási telt templomban ezt nyugodt lélekkel elmondja, mint egy mosolyogva, aki megszabadult egy nagy tehertől, és akkor mondta, hogy hát voltak ezek a hivatást tisztázó időszakok, és hát akkor egy kicsit megingott, de most már többiek segítségével mégiscsak a helyes úton maradt. És ez is egy olyan érdekes volt, hogy az ember nem gondolta el, hogy ez ilyen egyszerű, sőt, hát kint a világ életben nem egészen így zajlik ez, hogy megirattam, és akkor bevallom, vagy titkolni próbálom, és kendőzöm. Most itt azért kérdeztem ezt, hogy itt most már akkor ilyen nem volt, tehát az, hogy ön évekkel később fogadta el ezt a hívást végül is, ez azt jelenti, hogy innen már ilyen nem lehetett, mert nem ilyen fiatalon került ide. Konfliktusok is voltak.
Hát azok vannak mindig, ahol közösség van, de az természetes, az visz előre. Tehát itt már nekem a 4 évben nem volt semmiféle megingás, inoktam én eleget előtte. Én nem szeretném, hogy hátralévő életem is lenne, de lehet. Tehát nem lehet tudni, aki elbízza magát, az nagy veszélyben van. De én bízok az Úrban, és hát remélem, hogy arra, amire hívott, ahhoz meg is kapom az erőt, sőt, abban biztos vagyok, és ki tudok tartani. És amilyen feladatot majd ad nekem, meg ahova helyez, én hely tudok állni az ő nevében.
Megkérdeztem még, hogy a első szentmiséjét hol fogja tartani? Van egy tippem a lelkem mélyén.
Igen, jó a tipp, biztos, hogy hasznosra gondolt. Igen. Ha hasznos, ahol születtem természetesen, bár kicsi a templom, és nem túl sokan férnek be, de hát majd megoldódik ez is valahogy, mindenképpen hasznosan. Aztán Budapesten is, a Bosnyák téren, ahol mondtam, Béla atya van plébános, ott pedig 25-én a déli misén mondom a primíciámat, és aztán pedig Tiszafüreden, július 2-án, ahol pedig a diakonusi gyakorlatomat végeztem, és oda is nagyon szép emlékek kötnek.
Hát ez egy nagyon szép terv is akkor, és akkor én remélem, hogy azt nem, hogy hasznosra el tudok jönni, de azt igen, hogy a Bosnyák térre. Azért is kíváncsi vagyok majd a Bosnyák téren, és boldogan fogom hallgatni a prédikációját. Engem az érdekelne, hogy aki sióktatóként megtalálta a módját az evangelizációnak, az diakónusként hogyan érte meg azt, hogy már a hivatásával megy ki az emberek közé?
Nagyon örülök ennek a kérdésnek. Tiszafüreden voltam diakónusi gyakorlaton, és nagyon a szívemhez nőtt az a kis város, meg a környék beli falvak. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, és hát, ott is Béla atya, a plébános, és hát amiről szeretnék beszélni, két nagyon nagy örömöm, nagyon sok örömöm volt, tehát az egész műsoridőt ki tudnám tölteni, de két csodálatos élményemről szeretnék beszélni még. Az egyik az, hogy van ott egy katolikus iskola, meg katolikus óvoda is, és Béla atyám engedte nekem azt, hogy a gyerekeket osztályonként elvigyem a templomba, szépen beosztva időpontokra, és egy ilyen különleges szentségimádásra vigyem el őket. És akkor én ezt már szépen kiterveltem, hogy akarom csinálni. Körbeültük az oltárt a gyerekekkel szivacsokon, tehát nem a padból, hanem körbe az oltárt. Én kiraktam az oltári szentséget, és akkor megvolt már egy szép menete a szentségimádásnak, de ez egy ilyen találkozás volt Jézus Krisztussal. Tehát a gyerekeket oda akartam vinni Jézushoz, ugye az evangéliumban is olvashatjuk, hogy engedjétek hozzám a gyerekeket. És tudom, hogyha ma ott vannak, akkor nem az én szerepem, hogy megérintsem őket, hanem majd Jézus érinti meg őket. És hát akkor ott szépen leültünk, behúnytuk a szemünket, elképzeltük, hogy ott van Jézus, hogy megölel minket, hogy szólunk hozzá, hogy elmondjuk a fájdalmainkat. És kis óvodásoktól egészen a középiskolásokig vittem az osztályokat, és hát olyan csodálatos élményekben volt részem, amit így nem is lehet elmondani rádión keresztül, de ahogy megérintette ezeket a gyerekeket. Tehát volt olyan, amelyik azt mondta, hogy nem is kérdeztem, mert nem akartam szándékosan ezt az intim dolgot kérdezni, oda jött hozzám, és azt mondja, Péter atya, képzelj el, hogy nekem itt a jobb arcomat megsimogatta Jézus. A másik meg azt mondja, de ők kérdés nélkül, hogy képzelj el, rám meg keresztet vetett. A harmadik azt mondta, hogy engem átölelt. De mindegyik mondott valamit, hogy olyan békességet érzett, még hogyha nem is voltak ilyen konkrét tapasztalatai. Tehát csodálatos élmény volt nekik is, nekem is látni azt, hogy a legvadabb osztályok is idézőjelben, hogy milyen nyugodtan és békésen ülték végig azt a fél óra, háromnegyed órát. Volt például olyan gyerek, aki mondta a tanárnéni, hogy hittanórára, amióta hittanórára jár, soha nem hozott füzetet, rosszalkodott, soha nem érdekelte a hittanóra, és ezután a szentségimádás után mindig volt nála füzet, ő volt a legaktívabb, kérdezett, és azt mondja, teljesen megváltozott. És tudom, hogy ezek a gyerekek, jó, egy találkozás nagyon sok, mert életre szóló tud lenni, tehát személyes kapcsolatba tudta kerülni Jézussal. Most már nem úgy jönnek az osztálymisére, hogy beküldik őket, és akkor végig kell ülni, és aztán minél előbb menjünk el, hanem tudják, hogy kihez jönnek. Mert személyes kapcsolatuk lesz, és aztán meg volt szépen a kis menete ennek, utána, amikor befejeztük, akkor a szűzanyához mentünk, ott is imádkoztunk, ott megsimogatták a szűzanyát. Tehát egy nagyon-nagyon szép kis rend alakult így ki. Úgyhogy ez volt egy nagyon nagy öröm, ami sikerült a környező falvakból is, nem csak a katolikus iskolából, hanem más iskolákból is elvinni a hittanosokat. Hát erről tudnék mesélni reggelig, de nem akarom ezzel húzni az időt. A másik ilyen nagy örömöm pedig az, hogy kialakult ott, Tiszafüreden ugyancsak, egy gyerekekből álló rózsafűzér csoport. És hát olyan 10-12 gyerekkel kezdtük, és rendszeresen hétről hétre, egy héten, egy alkalommal mondtuk a teljes rózsafűzért. És én direkt a gyerekekből akartam ezt a csoportot, nem is engedtem be oda felnőttet, és semmiféle eszközt nem használtam, tehát nem vettem pizzát nekik, meg kólát, meg, tehát nem csalogattam őket semmivel, hanem tisztán az imádság, méghozzá a rózsafűzér, ami egy nagy áldozat, képzeljük el egy gyerektől. Ugye azt gondolnánk, hogy ők erre képtelenek, de ez nagy tévedés az én tapasztalatom szerint, mert jöttek a gyerekek, és nem kellett szólni nekik már a következő alkalmakkal, hanem alig várták, hogy jöjjenek, de a létszám úgy nem nagyon szaporodott, ez a 10-12, maximum 15 gyerek, ez jött minden héten. És mindig más volt az előimádkozó, más szándékokra imádkoztunk, gyertyát gyújtottunk a szűzanyaszobor előtt, tehát egy nagyon szép kis csoport kialakult. És ez működött. És amikor eljöttem, akkor gondoltam, hogy átadom ezt valakinek, mert ez folytatódjon. És egy kicsit féltem attól, hogy ugyan átveszik-e, mert esetleg arra gondolnak, hogy azért jöttek a gyerekek, mert én velük fociztam, meg jobba, meg úgy. Na, de átvették, nagyon nagy örömmel egyébként, és nem akarom a többi részletet elmondani, de a mostani állapotot mondom, vagy inkább a május 13-ait, amikor is itt Egerben az érsek atya kihirdette, hogy a fatimai jelenés 100. évfordulójára az összes rózsafűzér csoportot meghívja az egyházmegyéből ide a bazilikába. És jöttek a tiszafüredi gyerekek is. Méghozzá, megmondom mennyien, 50-en. 50-en.
Csodálatos, hogy nem tudok
megszólalni. 50 gyerek, ez tényleg, ez csoda. 50 gyerek, ugye, hát többnyire idősek jöttek ugye a rózsafűzér csoportok, de ott volt az az 50 gyerek a templom egy részében, az érsek atya még külön oda is ment hozzájuk, az egyik fiú még tanúságot is tett a csoportból a 4-5 ezer ember előtt, hányan itt voltak akkor, mert nagyon sokan jöttek, 5 különböző templomba kellett elhelyezni őket, és mesélik ott, akik folytatják a tiszafüredi hitoktatók, akik csodálatos munkát végeznek, hogy amikor eljön a péntek 3 óra, mert akkor mondják a rózsafűzért, akkor azt mondja, kinyílik az ajtaja az iskolának, és mellette van a plébánia, és azt mondja, olyan látvány, amikor a kis madarakat kiengedik, kirepülnek, és rohannak át a plébániára, rohannak, elfoglalják a helyüket, halálos csöndbe előveszik a rózsafűzéreket, és 40-50 gyerek egyszerre mondja a rózsafűzért. Akik ott vannak is, nem tudják száraz szemmel nézni, amikor a gyerekek, mint az angyaloknak a hangja, úgy mondják a rózsafűzért, és én nekem meggyőződésem az, hogy ezt minden katolikus iskolában meg lehet csinálni, mert mindenhol van olyan lelkületű gyerek, aki csodálatos módon, de vállalja, mint a fatimai gyerekek, vállalja az áldozatot Istenért, és talán még jobban megértik ezt az áldozat fontosságát kiskorban, mint mi már felnőtt korban. Tehát bátran kérjük a gyerekektől, meg tanítsuk meg nekik a rózsafűzért, meg alakítsunk kis csoportokat, akár 4-5 gyerekkel, és az föl fog szaporodni majd. És hogyha Magyarországon mondjuk minden iskolában lenne egy ilyen kis csoport, hát az úgy felvirágzik Magyarország a gyerekek imádságától, hogy az... És erre van lehetőség. Én tudom, hogy a gyerekekben benne van ez, és egyre többen jönnek, azt mondja a hitoktatónő, és már nem férnek el a nagy terembe, és egy másik terembe kellett menni, úgyhogy ez egy kis csoda, és ezt még nagyon szerettem volna elmondani, hogy a Mária Rádió hallgató is erről az örömről értesüljön.
Ezt nagyon köszönöm, és én azt gondolom, hogy ami beindult, amit ott Pesten lehet látni, hogy egyről a kettőre jut ez a kicsi ország, én azt gondolom, hogy ez azért van, mert itt, mert én most a vidék megtartó erejére gondolok, és a vidék megtartó erejéből előjön az az ősi hit, ami megtartott bennünket itt 1000 éven keresztül, és tatár, török, és mondhatom azt, hogy bal és jobboldali diktatúra itt tört meg nálunk végül is, mert igen, ezek az igaz emberek, ezek mindig újra és újra születnek és termelődnek. És én úgy gondolom, hogy engem nagyon szeret a Jóisten, ezt régen tudom, de ez egy külön ajándék volt, hogy én ide eljöhettem, és őt megismerhettem, és nagyon köszönöm, hogy ezt az élményt most megoszthatom a Mária Rádió hallgatóival. Köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen, és én örülök, hogy szólhatom a Mária Rádióba, és hát arra kérem a Mária Rádió hallgatóit, hogy imádkozzanak értem is, meg minden szentelendőért, mert aztán helyt is kell állni a papságban, nem csak a papszentelésig tart, és nagyon számítok a kedves hallgatóknak az imájára, mert imádságból születik a papság, meg a szolgálat, és imádságból ér tovább. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Papszentelésre készülve beszélgetést hallhattak Magsó Péter diakónussal. A beszélgetést Tötösi Istvánné Magdolna készítette. Mária Rádió. Ima a szűzanyához papokért. Ó Mária, papok királynője, könyörögj érettünk, nyerj sok és szent papot. Hiszem, hogy egy Isten van három személyben, hogy Isten fia emberré lett, a kereszten meghalt, hogy bennünket megmentsen, hogy a jókra mennyország vár, és a gonoszokra pokol. E végtelen fontosságú tanok hirdetésére kérj, eszközölj ki tanítókat, apostolokat az Úrtól. Amen.